A telefonon a túlsó végén Holoda Attila energetikai szakértő. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünk
áll.
Hát ugye pénteken még úgy feküdtünk le, hogy jó hírek, mert hogy akkor az irániak megnyitották a hormuzi szorost, azonnal be is szakadt az olajár, 9-10-11%-kal estek. Ez tartott egészen pontosan talán tegnapig, amikor is kiderült, hogy hát mégse olyan nagyon jó kedv, mert Donald Trump hát továbbra is eltökélt, hogy már pedig akkor itt mindenkinek pusztulnia kell, és hát az olajárak azok 5-6%-kal megint szépen visszaerősödtek. Na most akkor az ember legyen okos, vagy legalábbis mondjuk hál' Istennek én nem olajjal foglalkozom, de ha olajügynök lennék, nem örülnék. Merre tovább mi fog történni?
Nagyon nehéz kiszámítani jelenleg az amerikai elnöknek a lépéseit, meg azt is, hogy egyébként erre hogyan reagálnak az iráni hivatalos tisztségviselők, hiszen azért az ő reagálásuk is elég nehezen, hogy mondjam, prognosztizálható, amikor megtörténik egy ilyen megegyezés, és akkor hirtelen lemegy az olajára jóval $90 alá, és mindenki nagyon örül neki, és aztán egy napig tart ez az egész, mert kitalálják, hogy akkor nekik ez mégsem annyira megfelelő, hiszen azt is látni kell, hogy a Trump mindig mond valamit, ami mondjuk úgy, hogy a tűzszünet, vagy legalábbis a hormuzi szoros felszabadítása irányába vezet, aztán utána hozzátesz valami, úgy nem mellesleg, hogy beltérők blokkádot fognak például azok a hormuzi szorosan átaladni kívánt iráni érdekeltségű hajók esetében vonni, amire nyilván az az irániak reakciója, hogy akkor vissza az egész, és ilyenkor azonnal visszatáncol az olajára, borzasztó nehéz most előrejelezni az olajárát, és azt is, hogy éppen mikor mit jelent be akármelyik fél, és arra hogyan fog reagálni a piac. Az látszik egy-egy ilyen bejelentés után hirtelen megnyugvás és hirtelen áresésnél, hogy borzasztó erősen befolyásolják továbbra is az árat, az, hogy mi történik a hormuzi szorosba. Ugyanakkor, ha belegondolunk abba, hogy mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt az, hogy a hormuzi szoros lezárása bekövetkezik, az egy ilyen Armageddonnal élt föl a világ olajkereskedelmét, meg úgy általában az energiaellátását tekintve, ehhez képest 50 napja gyakorlatilag azt látjuk, hogy hol le van zárva, de inkább le van zárva, mint nincs lezárva, és közben azért a piaci árak még a legmagasabbra fölmentek, akkor is az nagyjából olyan $110-120 közé ment föl, miközben, ha visszagondolunk, 2008-ban ugye a nagy válság idején meghaladta a $140-150 is az olajára, tehát ahhoz képest még mindig alacsonyabban vagyunk, sőt, hogyha még az inflációt is rápakolnánk, bizony az egy jóval magasabb ár volt a mostanihoz képest. Tehát nagyon sokszor úgy érzi az ember, hogy a piac nem vagy nem igazán veszik kellőképpen komolyan talán ezt az oda-vissza oszloskodást az amerikai elnök és az irániak között, mert nem annyira szaladt föl az ár, mint egy ilyen mondjuk úgy, hogy pánik helyzetben elvárható, vagy legalábbis előrejelezhető lenne. A dolog érdekessége az, hogy közben egyébként az orosz olajára is borzasztó magasra ment. Sokkal magasabb, ugye most már hetek óta lassan magasabb az urali olajnak az ára, mint a brenti olaj ára, amit azért nem szoktunk meg, hiszen korábban mindig jóval alacsonyabb volt. Aztán volt egy időszak a háború után, amikor meg borzasztóan elváltak egymástól. És ami nagyon érdekes még az, hogy az úgynevezett futures árak, tehát az egy hónappal, két hónappal későbbi szállítási árak, amelyek nagyjából a Brent esetében olyan $98 és $95 körül mozognak most, hogyha ezt összevetjük az azonnali árral, tehát hogyha valakinek van valamilyen tankere tele olajjal, és már nem a veszélyeztetett zónában van az az elérhető piaci áron, akkor annak az ára így nagyon erősen szétvált a futures áraktól, tehát a jövőbeni áraktól, nagyjából olyan $120-124 körül van, ami szintén nem volt, amire szintén nem volt korábban példa, azaz gyakorlatilag egy ilyen napi kereskedelem folyik a tengeren lévő, még elérhető készletek esetében, és nyilván ez azokat az országokat, amelyeknek van még elérhető ilyen készletük is, nem a veszélyeztetett zónában vannak, azok bizony ezen nagyon meg tudják szedni magukat. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy hiába vannak a lefixált üzletek, és akkor veszek egy tankert, vagy két tankernyi olajat most tőled, bizony elindul az alkudozás még addig is, míg odaér a kikötőhöz, hogy neki egyéb költségei merültek föl, és akkor 5-10-20 dollárokat még rápakol és ráalkudozik. Tehát kicsit ilyen érdekes alkupozíció alakult ki jelenleg a piacon.
Kicsit ilyen lókupecek lettek az olajosok.
Hát,
ez fontos kérdés, hogy az OPEC miért nem ül össze, vagy miért nem próbálja meg ezt a folyamatot valahogy rendbe rakni?
Szemmel láthatóan az OPEC egy kicsit bajban van. Tehát ugye az OPEC tagországok azért alapvetően ugye már a nevükből adódóan is az arab olajtermelő országok hozták létre az OPEC-et, és ők nem csak azért vannak bajban, mert nem tudják, hova szállítsák a saját olajukat, és nem tudnak átmenni mondjuk a Hormuzi szoroson, hanem bizony nagyon komoly támadásokat szenvedtek el az olajtermelő meg feldolgozó technológiák is. Azaz még abban az esetben is, hogyha most így hirtelen kinyílne a Hormuzi szoros, lenne valamennyi tanker, ami ott megtöltve vár, és áthaladna, és valamennyire enyhítené ezt a feszültséget, de hosszú távon továbbra is problémát okoz, hogy ezeket a technológiákat rendbe kell hozni. Ez egyébként épp úgy érvényes az LNG terminálokra is, tehát a folyékony földgáz termelő terminálokra is, meg az olajtermelő technológiákra is. Látszik, hogy az arab országok egyébként kezdik elveszíteni a türelmüket, nem véletlenül kapott most egy komoly figyelmeztetés az Amerika Egyesült Államokkal, Egyesült Arab Emirátusoktól, hogy valamit kezdjen, vagy legalábbis valamennyi dollárral segítse ki őket, mert a dollárjuk is elfogyott ebben a kereskedelmi káoszban, és hogyha ebben nem tudnak segíteni, már pedig az egyébként az amerikaiaknak nagyon rossz lenne, hogyha a dollár elveszíteni a globalista jellegét, akkor bizony ők meg fogják próbálni valamilyen más típusú fizeti eszközzel, például kínai yuannal. És akkor itt mindig bejön ez a fajta fenyegetettség, hogy amellett, hogy van ez az arab öböl térségbeli elég komoly feszültség most az olajtermelő országok Irán és az Amerikai Egyesült Államok között, és ez befolyásolja a világ kereskedelmét, bizony még az is bejön, hogy akkor most Kína például, meg mondjuk Oroszország, zárójelben és egyáltalán háttérben, hogyan próbál ebből a mostani szituációból hasznot képezni saját magát, vagy úgy, hogy a pénzügyi rendszerét például a yuan bevezetésével, vagy yuan általánosabbá tételével megerősíti, vagy úgy, hogy hogyan jut hozzá például mondjuk a világ azokhoz a most éppen megint finomnak tűnő orosz urali eredetű olajhoz, ami azért mégiscsak könnyebben elérhető, és nem fenyegetett ezzel a válsághelyzettel és ezzel a szituációval ott a Hormuzi öbölben. Ez borzasztó nehezen lehet most előrejelezni bármit. Egy biztos, nagyon magas árakra épp úgy számíthatunk, mint arra, hogy egyik napról a másikra megszületik valamilyen katonapolitikai döntés, vagy egyikben egy tűzszünet, és akkor hirtelen lezúg, de még mindig van egy olyan érzésem, hogy a piac össze-vissza is egy kicsit félreárazza ezeket a helyzeteket, mintha nem teljesen vennék komolyan ezt a helyzetet, ami nyilván egyfajta jelzés az amerikai elnöknek a mondjuk úgy, hogy a nehezen követhető politikájával szemben is.
Na most, ha már ez szóba került, nyilván a kínaiak jó időre leköthettek egyébként orosz olajat, mert hiszen mástól nem nagyon tudtak, vagy másnak nem nagyon tudtak eladni az oroszok, vagy legalábbis nem olyan volumenben, mint korábban. De ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy így viszont az orosz szankcióknak olyan sok értelme nincs, mert ugye most valamennyire vissza tudják pótolni azt a pénzt, amit egyébként elvesztettek az elmúlt időszakban.
És vissza is pótolják. Egyébként nem véletlen, hogy nagyjából egy olyan másfél hete Vlagyimir Putyin maga szólította fel az oroszországi termelőket, hogy használják ki ezt a mostani magas árkörnyezeti időszakot, mert nem biztos, hogy ez túl sokáig fog tartani. Egy biztos, az orosz költségvetés, amikor készült, akkor nagyjából egy olyan 55-50 és 60 dollár közötti ural árfolyamon számolt. Ehhez képest most ez a bőven 100 dollár feletti ural árfolyam. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az oroszok most valóban, ahogy ön is mondta, elég jelentős részét tudják pótolni annak a legalábbis a költségvetési szinten előre jelzett nagy hiánynak és deficitnek az elmúlt időszakhoz képest. Egyébként nem az kínaiak a legnagyobb vásárlója az oroszoknak jelenleg, hanem az indiaiak. Az indiaiak pedig ugye megkapták erre a kvázi felmentést is az Amerikai Egyesült Államoktól, hogy jó, akkor ebben az átmeneti időszakban vásárolhatnak orosz olajat, és ugye Indiában hatalmas finomítói kapacitás van, és ugye minden egyéb pletyka ellenére ők nem azt csinálják, hogy átcímkézik az orosz olajat és továbbadják, hiszen ezen nekik olyan nagy üzlet nincs, bár nyilván lenne akár üzlet is. Sokkal nagyobb üzlet számukra az, hogy az indiai finomítói kapacitás kihasználva, az több mint 5,5 millió hordó napi kapacitással bír egyébként India. Az Európában egyre inkább jelentkező üzemanyag hiányba tudnak besegíteni, elsősorban dízel gyártással és exporttal, és ezen elég komoly hasznot tudnak elérni, hiszen már az elmúlt időszakban is ugye látszott éppen az orosz-ukrán háború kitörését követően, hogy Oroszország, amelyik korábban jelentős szerepet játszott a dízel exportjával az Európai Unió területén, ez kiesett, és valakinek pótolnia kellett, ugye az európai finomítók nem igazán rendelkeznek annyi kapacitással, amennyi igény lenne a dízel olajra, nem véletlen, hogy jóval drágább jelenleg a dízel, nem csak nálunk, hanem Európa szerte, és ráadásul most jönnek ezek a mezőgazdasági munkálatok így tavaszi időszakban, amikor egyre nagyobb igény van arra, hogy dízelt fogyasszanak, nem véletlen, hogy gyakorlatilag valamennyi európai uniós ország megpróbált valamilyen úton, módon beavatkozni az üzemanyagok árának elszabadulása ellen.
Nagyon szépen köszönöm, hát figyeljük természetesen a fejleményeket. Holod Attila energetikai szakértőt hallották itt. Az elmúlt percekben zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 8 órakor pedig friss hírek.